Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A nap vendége továbbra is dr. Veselszky Ágnes, nyelvész, közgazdász, kommunikációkutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karának dékánja, egyben a digitális média és kommunikáció tanszék, tanszékvezető egyetemi docense, akivel ugye beszélgettünk már a jövőképről, arról, hogy egy egyetem hogyan, mint működhet, illetve hogyan kell például a pedagógus képzés kapcsán a leendő tanárokat bevonni az iskolai működésbe. Javaslom, hogy folytassuk most az önbetöltött szerepkörével. Milyen célokat fogalmazott meg a dékáni feladatköre kapcsán?
Alapvetően a fő feladatom a karnak a megalapítása. Tehát az egyetemen egy új karnak a létrehozása, az úgynevezett zöldmezős beruházás. Tehát nem volt elődintézményünk, nem vettünk át egy meglévő struktúrát, hanem teljesen, mondhatom azt, hogy a nulláról építkeztünk.
Még ez egy nagyon izgalmas dolog.
Ez egy nagyon izgalmas feladat, nagyon nagy lehetőségek vannak benne, de nyilvánvalóan nagyon sok kihívást is rejtez magában. Ami a fő célom, és hogyha mondhatom így, hogy ez a dékáni feladatomnak a fő eleme az, hogy azt szeretném, hogyha kiváló kollégákat tudnék összegyűjteni erre a karra, mert a tanári pályán mindent az ember határoz meg. Emberek oktatnak embereket, és az, hogy kik teszik ezt meg, az nagyon-nagyon fontos. Nem csak jól felkészült oktatóknak kell lenni, nem csak kiváló kutatóknak kell lenni azoknak a kollégáimnak, akik a Nemeskürti István tanárképző karon fognak dolgozni, hanem olyan embereknek, olyan példaértékű tanároknak, akik képesek arra, hogy magas színvonalú képzést nyújtsanak, hallgatóbarát módon. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a hallgatókat vesszük minden tevékenységünknek az origójául. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy hallgatókat tanítunk. Ez az elsődleges feladatunk, és azért sem, mert ezek a hallgatók lesznek a jövő pedagógusai. És az a fajta tudás, ismeret, és az a fajta attitűd, amit ők képviselnek, az modellértékű lesz a későbbiekben, és egyfajta tovább gyűröző hatásként azt gondolom, és talán nem túlzás ezt állítani a tanárokról, hogy az egész társadalomra hatással lesz a munkájuk.
Úgy tudom, hogy amellett, hogy nyelvész, közgazdász és kommunikáció kutató is egyben, sok kollégájának van mottója, amiben megfogalmazza a jövőbeni kutatásának célját vagy a hitvallását. Önnek van ilyen?
Talán nem is hitvallás ez, hanem egy elv, ami vezeti a kutatásaimat, és amikor a hallgatóimmal közös kutatásokon dolgozunk, vagy tudományos projektekben dolgozunk együtt, akkor sok szempontot ki szoktam emelni. Egyrészt a pontosságot, a precizitást, a módszertani felkészültséget, de ami még nagyon fontos, és ez az, ami nekem is nagyon fontos, az az úgynevezett témaérzékenység. Hogy meglátunk olyan új kommunikációs, vagy tágabb értelemben véve társadalmi jelenségeket, amelyekkel érdemes foglalkozni, amelyeket érdemes dokumentálni, és amelyekre érdemes magyarázatot is keresni. Mondok rá példát, hogy ne csak elméletben beszéljek, ahogy nagyon sokszor említettem már a beszélgetés során, a gyakorlatorientáltság számomra is, a saját munkámban is nagyon fontos. Úgyhogy ne csak elméletben beszéljünk erről, hanem példák szintjén is. 2020-ban, amikor megjelent a világjárvány, akkor azonnal észrevettem azt, hogy ez új szavakat is hozott magával. És ezt már 2020-ban, majd utána két évvel később egy bővített változatban dokumentáltam egy szótárban, mégpedig a karantén szótárban, ami egyfajta kor és egy rossz szójátékkal kór dokumentum is volt. Az első szótárváltozatban 400 szó szerepelt.
A 400 második, új szó?
400 új szó, mondok néhányat. Ilyen volt például a karantini. De két jelentése is volt, egyrészt a karanténban felnővő tinédzser, másrészt az a martini nevezetű koktél, amelyet valaki karanténban fogyasztott, vagy ilyen volt kicsit vicces szó a WC-papírbűnözés. A legelső hónapban, két hónapban hiány volt a WC-papírból, mert mindenki azt kezdte el fölvásárolni, és többen még akár arra is rávetemettek, hogy WC-papírt lopjanak, ez volt a WC-papírbűnözés, vagy a kenyérszűz volt ilyen szó, ami azt jelentette, hogy valaki soha nem sütött még korábban kovásszal kenyeret, és akkor ezt megpróbálta a karantén időszak alatt. Tehát valóban sok új szó jelent meg. Az első körben 400, és a második körben két évvel később pedig már 1200 új, kifejezetten a járványhoz kötődő szó jelent meg a szótáramban.
Nyelvészként akkor ez egy nagyon izgalmas időszak volt, gondolom.
Hát sok szempontból izgalmas volt. Igen. Nyilván abból a szempontból is nehéz volt ez az időszak, hogy oktatóként át kellett állnunk a digitális oktatásra. És ami a lényegét jelenti a munkának, vannak, és amiről beszélgettünk is már a korábbiak során, hogy feltölt, az, hogyha a diákokkal egy teremben lehetek, együtt dolgozhatunk, láthatom a szemükben a lelkesedést az adott téma iránt, azt elvette ez az időszak. Hiszen folyamatosan tartottunk órákat, mi nem álltunk át ebben az időszakban arra, hogy nagyon majd a hallgatók megoldják valahogy az oktatásukat, olvassák el a tananyagot, aztán csinálnak, amit szeretnének, hanem folyamatosan az órarendi órák alapján megtartottuk élőben az órákat. Itt az élőben azt jelenti, hogy számítógépes közvetítéssel, de nem aszinkron, hanem szinkron jellegű, vagyis élő oktatás volt ebben az időszakban is.
Ami mondjuk nagyon fontos szintén, hogy az interaktivitás ebben az időszakban, hogy az veszett ki az oktatásból is.
Egyébként is sokat beszélek a hallgatóimmal, de még sokkal többet beszéltünk, hiszen voltak olyanok, akiknek támogatásra is volt szükségük ebben az időszakban. A szakmai mellett bizonyos esetekben bizony lelki támogatásra is szükségük volt. Úgyhogy az órákon kívül, amelyeket az online felületen tartottunk meg nekik, nagyon sokat beszélgettem velük, akár cseten, akár e-mailben is, sőt többekkel videóbeszélgetésben is, mert ő szükségük volt rá.
Ha már behozta a beszélgetésünkbe a karantén szótárat, én úgy tudom, hogy belekóstolt a borkommunikációba is. Miért?
Ez így igaz. 2016 óta foglalkozom a borkommunikációnak a területével. Egy szabadon választható kurzus szerettem volna meghirdetni, és azon gondolkodtam, hogy mi az a kommunikációs terület, mi az a kommunikációs téma, ami izgalmas lehet, és azon keresztül nagyon sok mindent el lehet sajátítani olyanoknak is a kommunikáció területéről, akik nem kommunikációs média tudomány szakosok. És ez a bor lett. A bor egy nagyon sajátos kulturális termék. Kultúrtörténeti jelentősége is van, nagyon fontos szerepe van a magyar kultúrában, és azt gondolom, hogy az, ahogyan egy ilyen sajátos termékről beszélünk, az nagyon sok más területen használható lehet. Tehát az, hogy hogyan márkázunk egy bort például, hogyan írunk le egy bort, és azért olyan érdekes kísérletek is beletartoznak ebbe, hogy hogyan hat például az alkoholfogyasztás a kommunikációra.
Tehát nagyon, nagyon sok szempontból meg lehet akkor ezt a témát is közelíteni. Én úgy tudom, ugye, hogy rengeteg területet kutatott, illetve sok mai is aktuális témával foglalkozik. Itt az előbb említettük a karantén szótárat, ami több mint 1000 új szót tartalmaz ma már, de ott van például a digitális kommunikáció területe, ahol pedig a kidfluencerek azok, akikkel is foglalkozott, ők is ide sorolhatóak, és hogyha már itt tartunk, akkor ezek az úgynevezett gyereksztárok szintén komoly témát vetnek fel. Véleménye szerint milyen hatással lehetnek ezek az influencerek a kortársaikra? Mert hogy itt a generációs változásokról még nem beszéltünk.
Itt fontos tisztázni, hogy mit jelent maga a szó. Ez a kicsit nyelvtörő kidfluencer, a kid, kölyök, gyerek, illetve az influencer, véleményvezér, befolyásoló személynek, az angol elnevezéseinek az összevegyítéséről, összevonásáról van szó, és olyan gyerekeket jelent, akik a közösségi média felületein megjelennek, rendszeresen szerepelnek, és az ő oldalukat, profiljukat, vagy ők maguk, ez a legeslegritkább, bár ilyen is van már, különösképpen a TikTok felületén, de sokkal inkább a szülők, vagy akár valamilyen ügynökség menedzseli, és amellett, hogy szórakoztató, érdekes, akár a gyerekneveléssel kapcsolatos tartalmakat tesznek itt közzé, a kidfluencerek felületén megjelennek a reklámok is. Tehát különböző termékeket vagy szolgáltatásokat reklámoznak ezek a gyerekek. Mondhatjuk azt, hogy a marketingben az már régóta alapelv, hogy mivel lehet eladni különböző dolgokat, nővel, kutyával és gyerekkel szokták mondani, kissé cinikus módon. Tehát a gyerekeket régóta használják a marketingben ilyen célokra, de mi a különbség mondjuk egy plakát gyerekhez képest egy influencer esetén? Egy plakát gyerekkel, vagy egy reklámban szereplő gyerekkel abban az adott reklámban találkoznak, nem tudjuk a gyereknek a valódi nevét. Egyébként most is volt egy ilyen eset, hogy a Kinder Csokin szereplő kisfiú, aki azóta már természetesen felnőtt, előállt, hogy valójában ő szerepel azon, és nagyon sokan hamisítják az ő identitását. Tehát, hogy valójában nem tudtuk a régi reklámokban a gyerekekről, kik ők, kik a szüleik, milyen életkörülmények között élnek, hol laknak, miket szeretnek, csak megjelentek egy-egy reklámban. Ezek voltak a régi reklámok. Jelenleg a kidfluencerek az életüket szinte folyamatosan közvetítik. Látjuk a gyerekszobájukat, látjuk a konyhájukat, látjuk őket kiszolgáltatott helyzetekben is. Azért hány olyan gyerekszereplő van a különböző influencereknek a felületén, itt szülőinfluencerekre gondolok, akik sírnak, hisztiznek, vagy akár hiányos öltözetben láthatóak, vagy koszosak, vagy éppen leették magukat, vagy éppen egy tortát törnek össze, ez a cake smash nevezetű trend, amikor egy tortát dúlnak össze a gyerekek. Ezek olyan kiszolgáltatott helyzetek, amivel nem biztos, hogy számolnak a szülők, hogy ilyennek kiteszik ezeket a gyerekek. gyermeket. Itt a serenting jelenségére is gondolhatunk, a serenting a szülői vagy rokoni túlpusztolást jelenti, amikor nagyon-nagyon sok tartalmat közzétesznek a gyerekről. Mivel jár ez? Egyrészt azzal jár, hogy a gyereknek megszűnik az a fajta lehetősége, hogy a saját digitális lábnyomát, vagyis az, hogy mi jelenik meg róla az online felületeken, saját maga kontrollálja. És ezek a gyerekek felnőve nagyon sokszor elégedetlenek azzal, amilyen képet a szülők kialakítottak róluk. Én azt szoktam javasolni, hogyha ilyen sharing jellegű előadásokat tartok, hogy érdemes a szülőknek végig gondolnia nem csak azt, hogy mennyire cuki az a gyerek 3 évesen, ahogy ül a bilén, vagy összetöri azt a tortát, hanem ez a gyerek lesz 12 éves kiskamasz, lesz 17 éves nagykamasz, egyébként is identitáskereső, és a saját képét, profilját folyamatosan formáló nagykamasz, de a későbbiekben lehet, hogy egy döntéshozóvá válhat. De lehetséges, hogy azok a tartalmak, amelyeket a szülők közzé tesznek róla, és lejáratják a gyereket, akár ezt a karriert is megakadályozhatják.
Tehát hiteltelenné tehetnek egy felnőttet.
Hát természetesen. Hogyan tudok akár egy politikust, vagy akár egy vezetőt komolyan venni, egy cégvezetőt komolyan venni, ha láttam, hogy hogyan törte össze 1 éves korában a tortát, és milyen maszatosan evett. Nem lesz komolyan vehető, és azért az a kockázata is megvan ezeknek a tartalmaknak, hogy ezekből mémek készülnek. Vannak, akik ezeket a mémeket jól tudják használni, különösképpen, hogyha felnőttként lesznek mém szereplők, de egy gyerek nem biztos, hogy jól tudja kezelni ezt a hirtelen jött, hát nem tudom azt mondani, hogy népszerűséget, talán inkább ismertséget.
Na most, hogyha már itt a közösségi médiáról beszélünk, illetve arról, hogy mennyi minden történik velünk, amire nem vagyunk felkészülve, én azt gondolom, hogy fontos még a deepfake technológiáról is beszélnünk, vagyis a mesterséges intelligencia alapú média manipulációról, amivel ön nagyon sokat foglalkozott az elmúlt időszakban szintén.
Acél Petra professzorasszonnyal közös szerkesztésünkben jelent meg egy kötet, Deepfake a valótlan valóság címmel, és itt kiváló kollégákat gyűjtöttünk össze, akikkel együtt gondolkodtunk erről a témáról. Mit is jelent a Deepfake? Ahogy említette is a felvezetőben, digitális média manipulációt jelent, olyan videókat, vagy akár olyan hangfelvételeket, amelyeket a mesterséges intelligencia használatával módosítanak. Elképzelhető, hogy egy szereplő olyan dolgokat tesz vagy mond ezekben a videókban, amit a valóságban soha nem tenne.
Viszont borzasztó veszélyes az, hogy hitelesnek tűnik.
Hát nagyon-nagyon hihetőnek tűnik, és amilyen ütemben fejlődik most a mesterséges intelligencia, egyre inkább megtévesztőek tudnak lenni ezek a videók.
Tehát elég egy jó programozó ehhez? Vagy már az se kell?
Programozó sem kell ehhez, tehát a mesterséges intelligencia használatához azt kell tudni, hogy milyen programot lehet ehhez használni, és alapvetően minták kellenek, adatok kellenek, meg egy jó erős alkalmazás, de alapvetően még programozói tudás sem szükséges már ehhez. Kik jelennek meg az ilyen típusú videókban? Például politikusokról nagyon sokszor készül, más közszereplőkről, színészekről, énekesekről. Ahonnan ez az egész indult, azért azt érdemes tudni. Filmszereplőknek, főként színésznőknek az arcát montírozták, felnőtt filmes szereplőknek a testére, és pornófilmes szituációkban mutatták meg őket. Ez nyilvánvalóan a lejáratást is szolgálta, meg nyilván ezeknek a videóknak az ismertségének a növelését is szolgálta. De ehhez már nem kell ismert szereplőnek lenni, nem kell politikusnak lenni, nem kell színésznek lenni, hogy valakinek az arcát használják. Gondoljunk abba bele, hogy hány képet közzéteszünk magunkról a közösségi médiában, önként.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy egy átlagember is belekerülhet-e, illetve ha belekerül, akkor hogyan lehet ebből kimászni, vagy hogyan lehet elkerülni, hogy egy ilyen szituációba jussunk?
Nagyon nehéz ezt elkerülni, mert hogyha valaki rosszindulatú személy szeretne visszaélni a mi arcmásunkkal, akkor ezt megteheti. Nyilvánvalóan megfelelő büntetési tételek mellett, tehát ha ezt be tudják bizonyítani, hogy ki élt vissza valakinek az arcmásával, akkor az büntethető. És erre már a magyar jogszabályok is lehetőséget biztosítanak, hogy ezt büntessék. De gondolhatunk olyan esetekre, és erről nagyon sokat lehetett olvasni, amit úgy neveznek összefoglaló néven, hogy bosszú pornó. Tehát, hogyha egy párkapcsolat végén az egyik partner bosszút áll a másikon, akkor arról a másikról intim felvételeket tesz közzé, és ezek nem feltétlenül valós felvételek, hanem mesterségesen előállított felvételekről van szó. És nagyon csúnyán le tud valakit járatni azzal, hogyha az ismerőseinek elküldi ezeket a felvételeket. Nem kell a felvételnek igaznak lennie ahhoz, ahhoz, hogy ezeket sokan elhiggyék, és még akkor is, ha egy idő után jön a helyesbítés, hogy ez nem volt igaz, azok a képek bizony nagyon hosszú időre beégnek az embernek az emlékezetébe.
Hogyan lehet védekezni ezzel ellen? Lehet-e egyáltalán? Mert hogy ez az a legfontosabb kérdés, ami szerintem mindannyiunkban felmerül.
Talán az kevesebb esetben fordul elő, hogy rólunk készítenek ilyen felvételeket, a sokkal inkább és sokkal-sokkal gyakoribb a vizsgálatok alapján is, hogy elhiszik az emberek ezeket a hamis tartalmakat. Amit fontos ennek kapcsán tudni, az az, hogy tudjunk erről a jelenségről. Tehát, hogy ne higgyünk el mindent, amit a közösségi médiában látunk. Azok a felvételek, azok a videófelvételek, amelyek nagyon szenzációhajhász jellegűek, amelyek nagyon furcsák, nagyon eltérnek attól a képtől, amit addig arról az adott emberről tudtunk, azok nagy valószínűség szerint manipuláltak. Nem biztos, de el kell tudnunk gondolkodni azon, hogy elképzelhető, hogy ez nem az igazságot, nem a valóságot mutatja. Tehát azzal, hogyha már tudunk erről, és ezt köszönöm, hogy így mondta, hogy egészséges kételkedés, mert ennek a túlsó véglete sem jó, ha az ember mindenben kételkedik, az sem jó, hiszen akkor majd azt jelenti, hogy a valós forrásból származó legitim információkat sem hiszi el valaki. Tehát az egészséges kétel, és köszönöm ezt a szókapcsolatot, lesz az, ami a legjobb megoldást jelentheti.
Protokoll kommunikáció, ez még szintén, amivel sokat foglalkozott az utóbbi időszakban, miért érdemes képben lenni ezzel kapcsolatban?
A protokoll kommunikációval kapcsolatban közösségi média felületeken időről időre teszek közzé tartalmakat. Amikor ezt elindítottam 2020-ban, még a COVID idején, akkor naponta posztoltam új tartalmakat, illem, udvariasság, etikett, és természetesen protokoll témában is. Ami az alapvető elvem ennek az oldalnak a kapcsán, az az, hogy az emberek jól érezzék magukat a mi társaságunkban. És hogyha udvariasan, figyelmesen, tisztelettudóan viselkedünk, akkor ez így is lesz. Nem biztos, hogy baj az, hogyha véletlenül rossz villát veszünk a kezünkbe egy étkezés során, de az, hogy másikra odafigyelünk, és figyelmesen bánunk vele, az már nagyon meghatározó tud lenni az emberi kapcsolatainkban. Hatékonyabban is tudunk így módon kommunikálni, másrészt pedig a kedvelhetőségünkhöz, a szerethetőségünkhöz is hozzájárul ez, hogyha figyelmesen kommunikálunk.
Mai beszélgetésünk elején sok figyelmet fordítottunk arra, hogy hogyan érdemes, hogyan kell pedagógusokat képezni, illetve hogy milyen irányba megy a világ. És egy fél mondattal említette a generációs eltéréseket, és akkor erre szeretnék rákérdezni itt a végén, hogy mit lát, hogyan változik az egyáltalán, hogy az egyes generációk mit várnak el a pedagógusoktól, a pedagógusok mit várnak el maguktól, vagy hogy milyen irányba kell haladnunk ezen a téren a jövőben.
Mindennek a kulcsa a kommunikáció, az, hogy figyeljünk oda a másikra, és igyekezzünk nem egyoldalúan, hanem kölcsönösen alkalmazkodni a másokhoz. Ebbe beletartozik az is, hogy a pedagógusok is odafigyelnek a diákokra, és az igényeiknek megfelelően igyekeznek, és az ő lehetőségeiknek megfelelően igyekeznek a tudásanyagot számukra átadni, segíteni nekik ennek az elsajátításában. De ebbe azt gondolom, hogy beletartozik az is, hogy a diákok is alkalmazkodnak a pedagógusokhoz valamilyen szinten.
Igen, azért, mert bocsánat, úgy fogalmazott, hogy a generációs eltérések egyre nagyobbak lesznek.
Igen, ezt már folyamatosan látjuk. Lehet, hogy ebbe beletartozik az is, hogy egyfajta divat most a generációs különbségekről beszélni, és ez a fajta bezzeg az én időm hozzáállás, ez egyre elterjedtebbé válik. De ami biztos, hogy eltérés, és ez megjelenik a fiataloknál, hogy ezek a gyerekek, akik most az iskolába bekerülnek, ők születésüktől fogva médiafogyasztók is, másrészt pedig médiatartalom előállítók is. Gondoljunk abba bele, hogy nagyon-nagyon sok gyereknek már a születése előtt van digitális lábnyoma. Hogyan lehetséges ez? Nyilvánvalóan nem édesanyjuk hasából posztolnak, de a szülők már például az ultrahang felvételeket is közzéteszik. Arról a gyerekről már van digitális lábnyom, az első felvételek már megjelennek róla a közösségi médiában, azelőtt, hogy megszületett volna. Tehát, hogy ezek a gyerekek már média szereplők, és ezzel az iskolának is számolnia kell. Éppen most végzünk egy olyan kutatást, amely a kidfluencereket méri fel. Azzal kapcsolatban, hogy vannak olyan gyerekek, akik a TikTok felületén saját maguk tesznek közzé tartalmakat az iskoláról, saját maguk tesznek közzé tartalmakat például a reggeli készülődésről. És ez egy nagy kérdés egyébként, hogy erről például a szülők tudnak-e, hogy milyen tevékenységeket végeznek a gyerekek a különböző közösségi média felületeken. És ezzel bizony a leendő pedagógusoknak, a jövő tanárainak is számolniuk kell, és tisztában kell lenniük.
És hát onnan indult beszéltünk a beszélgetésünk elején, hogy erős hivatástudattal és önbecsüléssel rendelkező pedagógusok képzése a cél. Mi kell ehhez ön szerint?
Úgy látom, hogy egy közösséget a közös hagyományai határoznak meg. Hogyha ezek a hagyományok ismeretesek a számunkra, akkor az a közösség erős tud lenni, erős tud maradni. És azt szeretnénk a Nemeskürt István tanárképzőkaron, hogyha a mi hallgatóink megismernék ezeket a tradíciókat. Fontos számunkra például a népi hagyományoknak, a magyar nemzeti tradícióknak a megismerése, és ez egy nagyon-nagyon fontos identitásformáló és erősítő szereppel bír, amit szeretnénk, hogyha a mi hallgatóink, a leendő tanárok, a diákjaiknak is átadnának.
Köszönöm a beszélgetést. Dr. Veszelszky Ágnes nyelvész, közgazdász, kommunikáció kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképzőkarának dékánja, a digitális média és kommunikáció tanszék, tanszékvezető egyetemi docense volt ma a nap vendége.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.